Köszönöm szépen, és még el nem felejtem, szeretném átadni az alegerszegiek üdvözletet, kértem, hogy imádkozzanak értem. Isten tiszteletet mondtam, hogy itt leszek, és hát fogadjátok sok szeretettel az üdvözletüket. A zsidókhoz írt levélből fogom felolvasni az alapigét, a zsidókhoz írt levélnek a 12. részéből az első 3 verset. És akinél van Biblia, akkor itt nyissuk ki a Bibliánkat. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. rész, és az első 3 verset fogom olvasni. És hadd kérjem ezt, hogy az Úr Jézus iránti tiszteletből álljunk fel, és úgy olvassuk ezt a részt a Bibliával. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. rész, első 3 verse. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk most így a te kezedbe tenni a hátralévő időt, és Uram, én csak azt tudom mondani, hogy olyan dologra lenne most szükség, amit ember nem tud adni. Csak te tudod, Úr Jézus, az igét megnyitni, és te tudod a te lelked által, ami szívünkbe élővé tenni. És kérem ezt tőled, kérlek, hogy fogd meg engem is, használj, és kérlek a testvéreimmel is te legyél, hogy ami nekik szól ebből, azt meg tudják ragadni, és az tényleg áldást hozzon az életükbe. És segíts nekem is, Úr Jézus, hogy miközben én mondom azt, amit te nekem mutattál, hogy az én életemben az ne legyen gyümölcstelen, hanem hogy én is meg tudjam azt valósítani, meg tudjam élni. Úr Jézus, a te nevedben. Amen. Foglaljátok helyet. Hadd kezdjem a végén ennek a szakasznak. Hogy azt mondja a Biblia, azt mondja a Szentlélek ezeknek a hívőknek, akiknek íródott ez a levél, hogy azért mondja azt, amit mond, hogy a lelkükben elfáradva meg ne csüggedjenek. Tehát ezek az emberek, akik ezt a levelet kapták, ezek egy olyan lelki állapotban voltak, a görög Biblia a pszichét használja, tehát egyfajta pszichikus állapotban voltak, amit el kellett volna, hogy kerüljenek, és hát ők belesodródtak, és azért ad nekik tanácsot a Szentlélek az igén keresztül, hogy ebből ki tudjanak jönni. Na milyen helyzetben voltak ezek az emberek? Azt mondja az ige, hogy a lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek, itt a 3. vers. Azok a kifejezések, amiket itt a görög Biblia használ, a megfáradni, az azt jelenti, hogy elfogy az erő, végére ér. Tehát amikor az ember lelkileg azt éri át, hogy nincs tovább, nincs miből meríteni. Ugye átéljük ezt, hogyha jól meghajtjuk magunkat egy munkába, akkor egyszer a végére érünk, és nincs más erő, csak hogy kinyújjunk. És hát ez így rendben is van, az ember akkor lefekszik, pihen egy jót, alszik, és utána megújul az ereje, és föl kell. De más jelent a megfáradás. És lelkileg is van ilyen, hogy az ember egy nagy igénybevétel után úgy elfárad, jól esik egy picit lazítani, Isten jelenlétében lehet jönni, megpihenni lelkileg is. A 23. Zsoltárnak nagyon tetszik az a kifejezése, amit mond, hogy az Úr fölidíti a lelkemet. A Héber Biblia úgy fejezi ezt, hogy visszavezeti a lelkemet belém, mert kicsit messze van tőlem, tehát megújulok belülről lelkileg, ezt Isten meg tudja adni. De más dolog az, amikor egy ember megfárad lelkileg, mert nincsen már forrás, nincs miből meríteni, elfogyott. És ezek az emberek ilyen helyzetbe kerültek. A másik szó, amit itt mond a Biblia, hogy a lelketek, mert megfáradva el ne csüggedjetek. És ez, amit csüggedésnek fordít a magyar Bibliánk, a görög Biblia úgy fejezi ezt ki valahogy, hogy föloldani egy köteléket. Amikor arra gondolunk, hogy az embert Isten hogy teremtette meg, most csak nagyon durván mondom, hogy a pszichénk, a lelkünk az olyan, hogy az értelem, az érzelem és az akaratnak a szintere, annak a centrumába, a találkozási pontjába ott van az ember szíve, amiben megjelenik az akaratunk is, az érzelmünk is, meg az értelmünk is. És itt arról beszél az ige, hogy a lélekben ez a kapcsolat valahogy fölborul. Megszűnik, hogy az ember azt éli át, hogy az eszem máshol jár, az érzelmeim megint egy másik irányba haladnak, és az értelmem meg az is tud valamit, de ez a három együtt most valami nagyon szana széllyel van. És ezek az emberek ilyen helyzetbe kerültek. Csak hogy mondjak egy példát, nekem van gyülekezetből volt alkoholista barátom. És az alkoholisták ezt átélik, hogy a lelkükben ez a kapcsolat fölbomlik egyszerűen, nem működik, nincsen kapcsolat a kettő között. Hogy belátja az értelmével azt, tehát működik az esze, hogy le kéne tenni azt a poharat. Tehát az esze az megmondja, mi lenne a jó. De amikor odaér, hogy most már az akaratnak kéne lépni, akkor ott ez a kapcsolat nincs meg a kettő között. Van egy szünet az értelem meg az akarat között. És akkor jönnek az érzései, teljesen fölborulnak, még jobban elbizonytalanik, a feszültség miatt megint utána nyúl a pohárnak, és nem működik ez az egészséges kapcsolat a lelkében. És erről beszél itt valahogy a Zsidókhoz írt levél, ezt fejezi ki, hogy ezek az emberek valami miatt eljutottak oda, hogy egy ilyen nagy rendetlenség, káosz van a lelkükben, a pszichéjükben, az értelmük, az érzelmük, az akaratuk föl van kavarodva, nincs meg az a kapcsolat, aminek lenni kellene, és elfáradnak, elfogyott az erőforrás. És ezért tanácsol a Szentlélek nekik valamit. Na most szeretném azt is elmondani, hogy miért jutottak ők ide, mert egy kicsit tanulságos nekünk, de mielőtt abba belemennék, szeretném azt mondani, hogy ebben a lelki állapotban vannak, de Isten, hogy hogyan bánik velük, ennek egy nagyon fontos üzenete van. Mi, akik hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy egy olyan kultúrában élünk, hogyha valami tönkre megy, akkor mit csinálunk azonnal? Kidobjuk, igen. A számítógépen van egy olyan funkció, akik használják, hogy ki lehet kukázni az ilyen selejtes fájlokat, igaz? Nagyon gyorsan. Valami nem tetszik, fogom, kihúzom, és már ki is van törölve. De Isten nem így bánik az emberrel, ő nem kukázza ki az embert. Tehát akit ő szeret, azt helyreállítja. És ezeknek az embereknek, bár ilyen állapotban vannak, ezek a zsidó származású, sok helyen élő, mert a szorványban élnek, azt derül ki a levél elején, ezek az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak. Egyáltalán nem mondható el róluk, hogy Isten dicsőségére élnének, hogyan nagyon használhatóak lennének. Azt írja a Zsidókhoz írt levél egy előbbi résznél, hogy már rég tanítókká kéne válniuk, és még mindig az elemi dolgokkal kell velük foglalkozni, de mégis itt azt látjuk, hogy Isten szent lelke ezeket az embereket értékeli, Isten nem félredobja őket, hanem egy tanácsot ad, hogy lehet fölállni ebből. És ennek az üzenete az, hogy ha van köztünk olyan, aki mondjuk pont egy ilyen szituációban van, úgy érzi, hogy egy jó nagy keszekusza állapot van a lelkében, és egy ilyen rendetlenség van, vagy hogy az ereje a végére ért valamiben, megfáradt, akkor azt kell, hogy mondjam itt az ige alapján, hogy Isten azt üzeni először, hogy nincs olyan mélység, amire egy ember le tud esni, ahova ő még ne tudna még mindig alányulni. Tehát akárhova csúszunk, akárhova esünk, akármilyen problémánk van, ha visszanézünk ő rá, meglátjuk, hogy ott a keze. Nekünk kell megfogni, más nem tudunk tenni, de ezt nekünk kell megtenni, nekünk kell megfogni, de Isten utánunk nyúl, mert értékel. Olvastam egyszer egy kagylóról, nem tudom már a latin nevét, de magyarul úgy fordították le, hogy tapadó kagyló, nem tudom, hogy ki hallott már erről. A tengernél, a tengerpartokon, a sziklákon van. És állítólag ez a kagyló olyan, hogyha az ember oda megy, és egy hirtelen mozdulattal lekapja, akkor le lehet szedni. De ha véletlenül elkezdünk babrálni, akkor úgy rátapad, azért is hívják tapadó kagylónak, hogy azt nem lehet leverni se onnan, inkább szétveri az ember, már tripityára megy, de nem lehet leszedni onnan. És valahol itt egy ilyen fajta lelkületet akar az Úr mondani, hogy egyik dolog, hogy miben jutunk néha. A másik dolog, így kell viselkednünk, mint ez a tapadó kagyló, hogyha bajban vagyunk, még jobban kell tapadni. Még jobban kell várni az Úrtól, mert majd eljutunk oda, hogy mondja, hogy fel kell nézni Krisztusra, tehát ez az egyik megoldás, hogy tapadni kell. Na, hogyan jutottak ide ezek az emberek? Hát ők úgy jutottak oda, hogy megtértek, ezek zsidók voltak, és nagyon sok dolgot tudtak Istenről, és elfogadták azt a tényt, hogy a megígért messiás Jézus volt. Megtértek, újjászülettek, átadták az életüket, és semmi gond nem volt. Nem Izraelben értek, hanem pogány országokban éltek, szanaszék, mindenhol volt zsinagóga, ott éltek benne. De a zsidóságban a kereszténységgel szembeni ellenszenv egyre nagyobb lett. És a zsidó embereknek a legtöbb városban, ahol éltek, nagyon komoly befolyásuk volt az ottani vezető emberekre. És elkezdődött egy olyan légkör kialakulni, hogy lehetett érezni, hogy aki keresztjén és zsidó, az komoly problémáknak néz majd elébe. nem fog előre jutni a munkájába, a karrierjébe, hátrányos helyzetbe kerül, sőt, hát a történelmből tudjuk, hogy eljutott ez egész odáig, hogy komoly üldözésnek kellett minden keresztjének szembenéznie a római birodalmon belül. És a zsidókhoz írt levél, mikor íródik, akkor ennek a nyomása már rajta volt az embereken. És ők ezt nem így képzelték el. Ők, amikor megtértek, akkor végül is annyit láttak be, hogy hát a Messiás eljött, belátjuk, a kereszt értünk volt, megtértek, és úgy gondolták, hogy minden mehet tovább. Igaz, Jézus beszélt arról, hogy aki én utánam akar jönni, annak azért számolni kell pár dologgal, de mivel az élet nem olyan volt akkor pillanatnyilag, hogy a problémákkal, meg esetleg a szenvedéssel, vagy az üldözéssel, vagy a hátrányos helyzettel kellett volna szembesülni, hát ezt úgy elfogadták, hogy mondott Jézus ilyet, és kész. De nem kellett szembesülni vele. És amikor ezzel találkoztak, hogy egyre több helyen kiközösítették őket, mutogattak rájuk, hátrányos helyzetbe kerültek, a gyerekeik, alkalmazhatjuk, a gyerekeik az iskolában, stb. Stb., akkor viszont elbizonytalanodtak, és az ördögnek van egy, szereti a matematikát, van egy képlete, amit ilyenkor beszokott dobni. És nagyon jól működik, máig használja. Ez a képlet az úgy néz ki, hogy Krisztus plusz valami egyenlő kereszténység. Azt mondja az ördög ilyenkor, hogy figyelj, ez egy nehéz helyzet, nem kell annyira komolyan venni. Nyugodtan befér oda még valami más is. Az nem egy nagy kompromisszum, te szereteted az Úr Jézus, csak ne kizárólag őt. A teológiailag vannak egyházak, akik ezt elfogadták, az ördög matematikáját, például mondják azt, hogy Krisztus plusz, mit tudom, szombat megtartása az egyenlő az üdvösség. Vagy Krisztus plusz szűzanya tisztelete egyenlő üdvösség. És még ide pluszba be lehet tenni bármit. De nem csak teológiai kérdésekkel van ez így, hanem a hétköznapi élet dolgaival is lehet így, hogy igen, én szeretem az Úr Jézust, plusz nagyon fontos nekem a karrierem. Plusz nagyon fontos nekem a családom, plusz nagyon fontos nekem a barátnőm, vagy a barátom fiataloknál. Szóval oda a pluszba, oda nagyon sok dolog bekerülhet, és nem is, nincs is baj azzal, tehát a karrier, a munka, a tanulás, a párválasztás, meg minden ilyen dolog a maga helyén nagyon fontos. Csak nem egy vonalban Jézussal. Azon a polcon nem lehet más, csak az Úr Jézus. És ezek az emberek elkezdték azt mérlegelni, hogy hát igen, mi elfogadtuk az Úr Jézus, de mi lenne, ha visszatérnénk a törvényhez? Mi lenne, ha visszatérnénk a régi zsidó szokásokhoz, a régi zsidó hagyományokhoz, áldozatokhoz, szertartásokhoz? Akkor megnyugodnának azok, akik miránk haragszanak, meg megmaradna az Úrral is a kapcsolatunk. Na, nekünk lehet, hogy nem ilyen gondunk van, de azt mondjuk, hogy ma diktál a világ, hogy élj a pénznek. Hogy például nálunk nagyon sok az édesanyja, a mi gyülekezetünkben, ez ilyen kisgyerekes, itt is van pár, hogy azt mondja a világ, hogy ha szüljél gyereket, rendben van, de ne maradj otthon a gyerekeddel. Hiába látjuk azt a Bibliából, hogy Isten az édesanyját odaadta, hogy gondozza a gyereket egy ideig, hogy ott legyen szoros közelségben, azt mondja a világ, hogy de akkor eljátszod a karrieredet. Akkor el fogod veszteni. És akkor ott áll az ember, hogy mond valamit Isten, mond valamit a világ, és akkor azt mondjuk, hogy jó, békítsük össze. Plusz. Krisztus plusz valami, egyenlő az én kereszténységem. És akkor, mikor az Úr Jézus mellé bekerül valami egy polcra, így próbálunk kompromisszumot kötni az életnek a nyomásával, amikor nyom minket egy irányba, akkor ott elkezdődik ez a bizonytalan lelki állapot, amiről az elején beszéltem, megbomlik egy egyensúly az embernek, a hívő embernek a lelkében, és elveszik a békessége, elveszik az ereje, úgy érzi, hogy az érzelmei össze-vissza, egyszer fönn van a mennyben, gyülekezetben, kimegy innen, aztán onnan már béka feneke alatt van érzelmileg, és egy ilyen nagyon összezavart állapotba kerül. És ezek a zsidó keresztjének ezért kerültek ilyen állapotba, mert az Úr Jézus mellé beengedtek egy szintre valamit, hogy egy kompromisszumot megkössenek, meg akartak kötni, hogy könnyebb legyen nekik az életük. Tehát ez nem csak ilyen teológiai kérdések miatt lehet, ami miatt ők kényszerültek erre, hanem bizony az élet is hozhat ilyen dolgokat más-más területen. Mi az, amit mond nekik az ige? Én három dologba foglaltam össze azt, hogy mit mutat nekik a Szentlélek, hogy hogyan lehet kijönni ebből a kátyúból. Az első dolgot én úgy fogalmaztam meg, hogy nézz szembe a valósággal, és számolj le az illúziókkal, arra nézve, hogy mit jelent kereszténynek lenni. A másik dolog, tedd meg azt, amit csak te tudsz megtenni, és nézz fel Krisztusra, várd tőle azt, amit viszont csak ő tud megtenni. Ez a három dolog kellett ahhoz, hogy ebből az állapotból föl lehessen állni. Mindegyikről majd fogok mondani egy-két dolgot. Tehát az egyik, arra hívja őket a Szentlélek, hogy nézzenek szembe a valósággal. Hogy ők eddig elképzelték a keresztény életet valahogy, most elkezdődtek a nehéz idők, és most hirtelen elbizonytalanodtak. Mert nem számoltak azzal előre, amit egyébként az Úr Jézus tisztázott, hogy lesznek üldözések, lesznek nehézségek, lesznek próbák, lesznek nem szeretem dolgok is, azért, mert ők Krisztust választották. Nem biztos, hogy így kezdi egy keresztjén. De bizony ma is ez így van, hogy sok helyen a világon a keresztjénné válás folyamata nagyon egyértelmű és nagyon rövid. Van sok arab ország, ahol az a forgatókönyv, hogy ma megtérsz, holnap bemerítenek, holnap után kivégeznek. Ez egy elég egyértelmű, rövid keresztény pályafutás. Aki ezt vállalja, az hamar az Úrnál lesz, ez egy ideális keresztény állapot, egy csomó nehézsége nem kell átmenni. De mi ne olyan országban élünk, és bizony előfordulhat az életünkkel az, hogy igen, mondták nekünk, hogy Krisztus azt mondta, hogy ha utána akarunk menni, akkor tagadjuk meg magunkat, vegyük fel a keresztünket, stb. De ez nem jelentkezik azonnal az életünkbe. És úgy képzeljük, hogy az Úr Jézussal való kapcsolatunkból csak az öröm, csak a békesség, csak az egyensúly, csak az áldás, csak a gondoskodás jön, és ez nekünk pozitív, ez jó. És amikor az élet mondjuk egy olyan helyzet elé állít minket, hogy választanunk kell, hogy vagy-vagy, nem is-is, hanem vagy-vagy, akkor az ember elbizonyítani, hogy hoppá, most mi van? És itt a zsidókhoz írt levél, mintha föl akarná hívni a figyelmüket arra, hogy figyeljetek, számoljatok le az illúziókkal. Arról beszél itt az ige, azt mondja egész pontosan, hogy álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. A most a görög biblia, amit használ erre a szóra, amit itt pályára fordít a mi magyar bibliánk, azt a szót, illetve az abból a szóból származó néhány szót mindannyian jól ismerjük. Ez az agon, az agonizálni, ugye ezt a szót mindenki ismeri. Mit jelent az, hogy agonizálni? Igen, az a mai szóhasználatban az egy nagyon erőteljes küzdelem az életért, a haláltusát jelenti, hogy az ember szeretné életben maradni. De abban az időben az agonizálás az nem haláltusát jelentett, de egy teljes embert igénylő küzdelmet. Ami után az ember nem úgy áll meg, hogy fúj egyet, hogy de nagyot futottam a busz után. Ugye láttunk mindannyian, főleg a sprintereknél lehet ezt látni olimpián, ezek a rövid távú futó számoknál, hogy kilőnek mind a nyíl, és mikor befutnak a célba, mit csinálnak? Hanyatt esnek, és csak azt lehet látni, hogy így percekig próbálják az oxigént bevinni, ami nincsen. Mert egy akkora erőfeszítés volt. És az a szó, amit itt használ a Biblia, ez az agon, amiből származik az agonizálni. És azt mondja az ige, hogy figyeljetek, hát el kell oszlassam az illúziótokat. A keresztény élet, ha valamihez hasonlítani akarjátok, akkor ez egy olyan versenypálya, amin csak agonizálva lehet végigfutni. Nem férig meddig slattyogva, meg sétálgatva, meg kényelmesen végigkocogni, hanem teljes erőbedobással küzdeni. Pál a Filippi levélben beszél ugyanerről, hogy ami a mögöttem van elfelejtve, ami előtt egy néző a célra, egyenesen futok, és amit használsz, az azt jelenti, hogy teljesen beledől és beleadja az erejét. És azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy ez az élet, amire el vagytok hívva. Egy ilyen küzdelem. Amikor a hétköznapjainkat éljük, akkor vannak benne könnyebb napok, és vannak benne nehezebb napok. Vannak döntések, amiket könnyű meghozni, nincs nagy ára. Vannak döntések, amiket nehéz meghozni, és elég nagy ára van. És itt a Biblia azt mondja, hogy számoljunk le az illúziókkal. Isten nem egy ilyen Rothschild bácsi, akinek nyújtjuk be a kívánságlistát, és állandóan adja, amit kérünk. Hanem az életünk sok-sok dolgon átmehet, az Úr Jézus követjük, az ő élet és rengeteg dolgon átment, amivel vannak könnyű dolgok, vannak nehéz dolgok, és amikor a nehéz dolgok eljönnek, akkor is tudnunk kell, hogy nem történik más, mint amit az Úr Jézus előre megmondott. Péter levelében Péter mondja az olvasóinak, hogy hát mit csodálkoztok ezen a szenvedésen, és mit vagytok meglepve? Hát előre megmondtuk, hogy lesz ez. És ez az, amit a zsidókhoz írt levél, először itt tisztáz velük. Persze az embernek a vágyai egy ilyen harmonikus, szép, békés élet után érthető. Érthető, mert valójában Isten minket egy ilyen életre teremtett. Tehát az, amit Isten létrehozott az embernek, amikor megteremtette a paradicsomban, amikor ott élhetett Ádám és Éva Istennel egy zavartalan közösségben, az erről szólt. Csak hogy közben valami történt, bejött a bűn, és most egy olyan világban kell élnünk, ahol mi már Isten uralma alatt élünk, de a világ még nem. És bizony az is igaz, hogy mi megváltott emberek vagyunk, új emberek, de régi testben. Szoktatok küzdeni olyan belső kívánságokkal, amikről tudjátok, hogy nem méltó se az Úrhoz, se hozzátok? Ez a küzdelem, azt mondja a Biblia, hogy egész addig elkísér minket, amíg a testünk megváltása is meg nem történik. Azt mondja az ige, hogy a testünk megváltása hátra van. Ez a harc például mi bennünk végig kíséri az életünket. És ezt a harcot nem lehet feladni. Vagy gondoljunk arra, hogy mi új emberek vagyunk egy régi világban. Hogy szeretnénk embereket Istenhez vezetni, ők meg nem akarnak oda menni. És emiatt ugye sok olyan dolgot kell átélnünk, ami nem esik jól. Senki nem szereti, ha hülyének nézik. És sokszor néznek annak egy keresztjént. És föl kell tudni vállalni, mert ha az ember ezt el akarja dugni, akkor meg nincs ereje az evangéliumnak. Akkor miről beszélünk? Szóval sok olyan dolog van az életben, ami miatt számolnunk kell azzal, amit itt a Biblia mond, és föl kell adnunk az illúziónkat, és arra kell odaszállni magunkat, hogy lesznek boldog és szép órák és nehéz napok, de ezt mind az Úr Jézussal végig akarjuk csinálni. A második dolog, tehát az első, hogy számolj fel az illúziókat, és vállald el, hogy a keresztény élet olyan, amiben benne van a küzdelem is, a fájdalom is és a szenvedés is, az örömmel, a boldogsággal, a békességgel együtt. De ez így egész. A másik, hogy tedd meg, amit csak te tudsz megtenni. Ez az, amit mond a zsidókhoz írt levél másodszor. És ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni itt. Az első dolog ugye azzal kezdi itt az ige, hogy mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül. Tehát arról beszél az ige, hogy vannak bizonyságok, akik bizonyítani tudják, hogy ezt a dolgot végig lehet csinálni. És az egész előző fejezet, a 11. fejezet, ezekről a bizonyságokról szól. Tehát mintha azt mondaná itt a Biblia, hogy állj meg, most ne csak magaddal foglalkozz, hanem nézzél rá azokra az emberekre, akik ugyanolyanok, mint te, és megcsinálták. Isten kegyelméből megcsinálták. Isten kegyelméből te is képes vagy rá. Ezt el kell hinni. Hogy akármit hoz szembe az élet, akár mivel próbál a sátán megállítani, elbizonytalanítani, elcsüggeszteni, vagy akár a környezetünk, mi ezt meg tudjuk csinálni. Azon át tudunk menni úgy, ahogy az méltó hozzánk, és méltó az Úr Jézushoz, mert van egy csomó bizonyság, ami arra utal, hogy ezt meg lehet tenni. Hogy itt a zsidókhoz írt levélt megnézzük a 11. részre, arra sokaságra, akire utal itt ez az első vers, akkor négy csoportját látjuk ezeknek a bizonyságoknak. Az első három, az nagyon tetszik nekünk, az utolsó az nem annyira. Azt olvassuk, hogy a negyedik verstől hatodik versig, hogy voltak, akik hitáltal váltak alkalmassá arra, hogy Istennel járjanak. Tehát ahogy itt a zsidókhoz írt levélnek az olvasói éppen nem ezt tették, arra hívja föl a Biblia a figyelmüket, hogy voltak, akik hitáltal képesek voltak erre. A második csoport, akikről azt mondja az ige, hogy hitáltal engedelmesnek tudtak lenni, és véghez tudtak vinni valamilyen nagy dolgot. A 34. 35. versben arról beszél névtelen sokaságról, hogy nehéz helyzetekből szabadultak meg hitáltal. És hát ha itt érne véget, akkor ez tetszene nekünk. De beszél még egy csoportról az ige, itt ha megnézzük a 11. résznek a 36-40. versig, olyan embereket mutat be, akik borzalmas szenvedéseket tudtak kiállni Krisztusért hitáltal. Tehát voltak, akiknek az élete nem a happy endről szólt, nem arról szólt, hogy megoldódott valami, hanem hogy végig tudták csinálni. Tehát ez az első, hidd el, hogy képes vagy te is, ugyanúgy, ahogy ők, Isten kegyelméből. Kell egyfajta ilyen pozitív meggyőződés nekünk, hívőknek, hogy mi igenis ezt végig tudjuk csinálni hitből, az Úr ereje által. A második dolog, amit csak mi tudunk megtenni, hogy tedd le a terheidet. Azt mondja itt az ige, hogy letéve tehát minden ránk nehezedő terhet. Tehát szabadulj meg azoktól a dolgoktól, amik az erődet emésztik. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy ilyen, említettem azt a sprintert, akik az olimpián ilyen nagyot futnak. Most gondoljunk el egy ilyen sprintert az olimpián, odakocog egy jó nagy hátizsákkal, meg egy gumicsizmával a startvonalhoz. Hát mit fognak neki találcsolni? Hát a gyerek, ha futni akarsz, akkor vedd le a gumicsizmát, húzzál egy sportcipőt, meg dobd azt a hátizsákot, miután fölveszed, mert így nem tudsz futni. Le kell tenni ezeket a terheket. Utána beszél a Biblia a bűnről is, tehát ugye minket megkönnyékezett, bűnt tegyük le. Itt most fontos látni, hogy különbség van a kettő között. Vannak dolgok, amik terhelnek minket, de nem a mi bűneink. Nem a mi bűneink. Mik lehetnek ilyen terhek? Hát nagyon sok dolog válhat ilyen teherré. Például a múltunk. Lehet, hogy sok kudarcunk volt az életben, és nagyon kevés sikerélményt tudunk a magunkénak, és amikor keresztényként belekerülünk egy helyzetbe, egyből egy lelki reflex azt mondja, hogy te ezt nem tudod megcsinálni. Ez egy teher, ettől meg lehet szabadulni. Vagy lehet teher a családja az embernek, ahonnan jön. Az édesapja vagy az édesanyja. Hogy nem szerették soha igazán. Ezért Istenről is azt gondolja, hogy olyan Isten, mint az apám. A szíve mélyen nem tudatosan fogalmazza meg, de ez egy teher. Sok-sok ember van, a mi gyülekezetünkben van olyan ember, aki elmondja, hogy hogy bánt fel az édesapja, hogy hogy alázta meg, hogyan tört össze a szívét egész kisgyerekkorától felnőtt koráig. Ez egy nagyon komoly teher. Van egy asszony, aki most eljött tanácsot kérni, hogy az édesapja és az édesanyja gyilkolják egymást. Az egész életük arról szólt a testvérével, hogy föláldozták a csetepattéjuk miatt az ő gyerekkorukat. Azt élték át állandóan, hogy háborús övezetben fekszenek le és kelnek föl. És most az édesapja úgy umbuldálta meg a dolgokat, hogy egy lakásnak a tulajdonosa, ahol az édesanyja lakott, de már elváltak, és most bíróságon keresztül ki akarja rúgni. Viszont az apukája, aki kirúgja az anyukáját az ő házából, az meg ennek az asszonynak a házában lakik. És akkor mondja az édesapjának, hogy figyelj, apa, ha kirúgod az anyut, én nekem attól még az anyukám, neki is kell valahol élni, akkor te menj ki az én házamból. És erre azt mondja az apja, hogy oda fogadhassam az anyukámat. Azt mondja az apja, hogy akkor majd találkozunk a bíróságon. Ez egy teher. Ezzel élni egy asszonynak, hogy a szülei így élnek egymással, és a gyerekeiket is hajlandók feláldozni a saját szeretetlen kapcsolatuk miatt, ez egy teher. Ez egy teher. Ez nem az ő bűne, de ez az ő terhe. Vagy sorolhatnánk még sok-sok dolgot, ami a neveltetésünk is lehet teher, hogy olyan dolgokat neveltek belénk, ami miatt nagyon nehéz esetleg bizonyos dolgokkal megküzdenünk. De a lényeg, hogy azt mondja itt az ige, hogy tegyünk le minden ránk nehező terhet. Tehát az, hogy az ember küzdeni tudjon, futni tudjon, ettől szabadulni kell. És három dolgot szeretnék mondani, hogy hogyan lehet letenni terheket. Vannak terhek, amiket csak megbocsátás által lehet letenni, sehogy másképp. Tehát ez az asszony ennek a dolognak a terhétől, ahogy a szülei élnek és velük bántak, sehogy nem tud szabadulni, mint csak hogy a Krisztusért elengedi ezt a bűnt a szüleinek. Úgyhogy ők talán nem is gondolják ezt bűnnek soha. De mégis megbocsátja és elengedi. Lehet elfogadás által bizonyos terhektől megszabadulni, hogy elfogadni Istennek az erejét, amely meg tud gyógyítani lelki sebeket, amiket régen okoztak, és ez egy teherként hordom magammal. Hogy Isten képes ezt megtenni, és nem kell örökké a múltamnak az árnyékába élni. Vagy meg lehet szabadulni bizonyos terhektől megelégedettséggel. Például a mi családunknak van egy olyan terhe, néha teheré válik, hogy a sógorom egy nagyon sikeres és gazdag ügyvéd kezd helyen. És hát az a véleményem, hogy ő egyedül annyi pénzt megforgatott eddig az élete során, mint amit a mi gyülekezetünkben mindenki összevéve, ha összeadjuk. Egyébként nagyon rendes, kedves emberek, tehát jó kapcsolatunk van velük, nem hívők sajnos még. De amikor oda mennek a gyerekeink hozzájuk, akkor utána mindig van egy kicsi teher ebből. Elengedjük őket nyaralni, de aztán hazajönnek, és akkor gondolkodnak, összehasonlítják a dolgokat, hogy hát mit tettek, mit nem esznek itt. Hova vitték őket, hova nem visszük mi. Milyen ruháik vannak az unokatestvéreiknek, milyenek nincsenek nekik. Milyen játékaik vannak, és mennyi az unokatestvéreiknek, milyen nincsen nekünk. Hány négyzetméteres az ő palotájuk, hány négyzetméteres a mi házunk. Szóval összehasonlítják. És akkor úgy mondják, morognak. És az igazság, hogy nekem ez néha teher. És csak úgy tudok megszabadulni tőle, hogy engem ez ne sodorjon, hogy hát tényleg nekem is utána kéne eredni ennek a luxusnak. Nem kell utána eredni,
hogy a megelégedés véd meg. És erre kell megtanítanom őket is, hogy mit jelent a megelégedés azzal, amit Isten ad. Bizonyos terhektől, és ilyen teherből ma rengeteg van. Tehát aki bekapcsolja a tévét, az rengeteg ilyen terhet szed magára, mert elmondja, hogy a nőknek mivel kell bekenniük magukat, de mivel kell lemosni, amit bekentek, mivel kell befesteni a hajukat, mivel lehet lemosni, amivel befestették, mit együnk utána, mit szedjünk, hogy leadjuk, amit megettünk, és akkor folyt, erről szól az egész, hogy a férfiak nem lehetnek boldogok, mit tudom én, a melyik autó megy most, szóval valamelyik nagy márka nélkül, és az emberre oda kerül egy ilyen jó nagy teher, hogy az egész világ körülöttem elszaladt mellette. És azt hiszik, hogy utol kell érni, nem kell utol érni. Ettől a tehertől úgy lehet megszabadulni, hogy az ember megelégszik azzal, amit az Úr ad neki. Ez nem azt jelenti, hogy nem lépünk előre, ha lehet valamibe, de hogy nem ebbe látjuk az életünk értelmét. Tehát tedd le a terheidet megbocsátás, elfogadás és megelégedettség által. A másik, amit mond itt az ige, hogy tegyük le a ránk nehezedő, minket megkörnyékező bűnt. Röviden csak annyit mondanék, hogy a bűnre a céltévesztés görög szót használja itt az ige, tehát amikor egy íjász lőtt és mellé ment. Hogy az életünk bizonyos dolgokban járhat így, hogy elvétjük el a célt. Például a testünkről azt mondja a Biblia, hogy van Istennek egy célja vele, hogy a Szentlélek temploma legyen. Céltévesztés az, amit a reklámok nyomatnak, amit az előbb mondtam, hogy kenjük be, mosjuk le, együk meg, fogjuk le, stb. Tehát, hogy beállunk ebbe a dologba, ez egy céltévesztés. A gyülekezetről például azt mondja az ige, hogy azért van, hogy az Urat magasztalja, a világnak az evangéliumot hirdesse, a hívők egymás szolgálva épüljenek, és hogy ellenálljanak a gonosz munkájának. De céltévesztés lehet, hogy egy hívő azt hiszi, hogy ez egy menza, azért van, hogy nekem ott főzzenek, meg kiszolgáljanak. Vissza lehet élni ezzel. És sorolhatnám tovább, hogy olyan dolgokkal, amik jó dolgok, vissza lehet élni, mert céltévesztünk vele. A családdal is lehet céltéveszteni. Isten ajándéka, de amikor oda kerül az Úr Jézus helyére, az egy céltévesztés. És amit itt mond erről, hogy vannak bűnök, amik minket megkörnyékeznek, egy érdekes szót használ itt a görög Biblia, úgy lehetne lefordítani szó szerint, hogy körülállnak minket. Tehát az azt jelenti, hogy a futó kilép a pályára, és figyelni állnak mindenhonnan, hogy ne tudjon menni. És akkor indulna, de hol ebbe ütközik, erre lép, ennek ütközik, arra lép, annak ütközik. Tehát a Biblia azt akarja érzékeltetni ezzel, hogy reggel fölkelünk, kijövünk a lakástól, becsukjuk az ajtót, megfordulunk, kinyitjuk a szemünket, és már az arcunkban röhög a bűn. Egyből. Egy óriás plakátról mondjuk. Másképp nevet a nőknek, másképp nevet a férfiaknak. Fölszállunk a buszra, és ott megint csak ez történik. Elmegyünk egy újságos pavilon mellett, és akkor egy csomó dolgot látunk, amit lehet, hogy jobb lett volna látni. Mert körüláll minket a bűn. Tehát ez a világ arról szól, hogy ha nem akarunk ilyen vakont keresztények lenni, akik lemennek a világ elől a föld alá, gyülekezetbe kidugják a fejüket, utána megint le a föld alá, ott kénytelenek vagyunk mozogni, egyszerűen körüláll minket a bűn. Nem tudunk kilépni a lakáshajton úgy, hogy ne jönne velünk szembe. Nem tudunk elmenni egy kirakat mellett úgy, hogy ne fordíthatná, ha mi nem vagyunk éberek, a gonosz ellenünk azt, amit látunk. Nem feltétlenül kell, hogy megtörténjen, de ott élünk benne. És azt mondja az ige, hogy számoljunk ezzel a realitással. A bűn azt mondja nekünk uton útfélen, hogy vegyél föl. Az ige azt mondja, hogy tegyed le. Tehát minden nap erről fog szólni, hogy körüláll a bűn minket, de mi minden nap le tudjuk tenni. Azon nyomban le tudjuk tenni, hogy Úr Jézus, erre most nem kellett volna ránéznem, vagy ezen most nem kellett volna elgondolkodnom, vagy ezen most nem kellett volna kiakadnom. Ezt le lehet tenni. És azt mondja a Biblia, hogy tegyük le. Tegyük le ezeket a bűnöket, hogy ne legyenek rajtunk, mint terhek. És a negyedik dolog, amit itt mond, amit csak mi tudunk megtenni, hogy légy álhatatos. Álhatatosan fussátok meg azt a pályát, ami előttetek van. És itt az ige érdekes, az ellenmondásnak tűnik, de ez a szó meg azt jelenti, hogy teher alatt megmaradni. Tehát a terheknek van két fajtája, egyet, amit le kell tenni, egyet, ami alatt meg kell maradni. Csak hogy mondjak egyet, az Úr is azt mondja, ugye, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét. Na hát az a kereszt, annak is van súlya. De ez egy olyan teher, ami alatt meg kell maradni. Azt nem lehet ledobni. vagy egy helyen azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és nálam megnyugvást találtok, de utána folytatja, amit mond. Hogy vegyétek magatokra az én igámat, és akkor mondja, hogy az én igám az gyönyörűséges, és könnyű, az én terhem könnyű. Tehát van egy teher, ami viszont ott kell legyen a vállunkon. Ilyen teher megint sokféle lehet. Lehet ilyen teher, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy maradj istenfélő feleség a hitetlen férjed mellett. Lehet ilyen teher, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy légy alázatos keresztjén munkás a munkahelyeden a bunkó főnököd mellett. Vagy hogy legyél továbbra is imádkozó édesanya, bár a gyermekeden semmi nem látszik, hogy ennek volna értelme. És folytathatnánk tovább, hogy mi minden olyan teher lehet, amit viszont az Úr Jézus szeretne ránk bízni, mert az ő igájának a része, az ő terhe, ami lehetne könnyű. És azt mondja az ige, hogy légy állhatatos, maradj ott a terhek alatt, amit viszont az Úr Jézus tesz rád. Dobj le mindent, ami nem való rád, de vállald el, amit ő ad neked. És ez fontos dolog, ez az, amit mi, tehát Isten nem fogja ezeket megtenni nélkülünk. Ő soha nem fogja letenni a mi bűneinket, mert azok a mieink. Ő soha nem fogja letenni a mi terheinket, mert azok a mieink. Ő soha nem lesz állhatatos helyettünk, mert azokat a terheket nekünk kell vállalni, ezeket nekünk kell megtenni. A következő dolog viszont, hogy bízd rá Jézusra, amit csak ő tud megtenni, azt mondja itt az ige, hogy nézz fel Jézusra, és ugye mondja ezt, hogy el ne csüggedj és el ne fáradj, hogy enélkül ez nem megy. A másik, hogy nézz fel Jézusra, mert ő a hit fejedelme és célba vezetője. És az a szó, amit itt használ, itt úgy fordítják, hogy elkezdője és bevégzője, az eredeti azt a szót használja a görög Biblia, hogy fejedelem. Valaki, aki képes uralkodni. Ez azt jelenti, hogy a hitünk, amit Istentől kaptunk, azt igazából mi nem tudjuk uralni, ezt az Úr Jézus tudja uralni. És hogy ő a hit fejedelme. Ő tud, ő neki van hatalma a mi hitünket megtartani. És ő neki van hatalma, ez a másik, amit mond, hogy egy fejedelem az egy gazdag valaki. És egy igét írtam föl magamnak, az Efézus 3.15-16-ban azt mondja az ige, hogy erősödjünk meg Isten gazdagsága szerint. Hogy Isten hihetetlen gazdag úr, és a mi hitünket meg tudja gazdagítani. Ő a fejedelme a mi hitünknek. És hogy mit jelent ez a gazdagsága szerint, ezzel még egy dolgot mondok, és ezzel fejezném majd be utána, hogy ha gondoljunk egy koldusra. Hogyha egy koldus ül az út szélén, és arra megy egy milliómos, vagy egy multimilliómos, vagy szóval egy nagyon gazdag ember, és ad neki a gazdagságából, vagy ad neki a gazdagsága szerint. Mi melyiket választanánk a koldus helyébe? Bizony, a gazdagsága szerint, mert a gazdagságomból adhatok neki egy forintot is, az is a gazdagságomból van. De ha a gazdagságom szerint adok neki, az azt jelenti, hogy amit adok, az valahogy összhangban van azzal, ami nekem van. És amit itt az Úr Jézusról mond az ige, az az, hogy ő egy fejedelem, aki gazdag. Az Efézusi levél a 3.15-16-ban azt mondja, hogy Isten gazdagsága szerint tud dolgozni bennünk. Nem valami kicsit ad belőle, hanem azzal összhangban, ahhoz méltó módon, amilyen gazdag ő. És hogyha fölnézünk Jézusra, aki tényleg uralja a mi hitünket, uralni tudja a mi hitünket, akkor ez menni fog, meg tud gazdagítani minket. És végül, amit mondtam, az utolsó dolog, amit akartam mondani, hogyha fölnézünk Jézusra, akkor megtanuljuk tőle a béketűrést, ezzel fejezi be itt a zsidókhoz írt levél, hogy ő sok támadást elszenvedett a bűnösöktől, és mégis képes volt erre. És amire utal itt a zsidókhoz írt levél írója, ez én szerintem az, amikor az Úr Jézust kínozták és vádolták. És az Úr Jézus, amikor ez történt, egyszer mondta, hogy ha ő akarná, akkor 12 légió angyalt is oda hívhatna. Tehát, hogy mit jelent tűrni? Hogy ő, ha akarná, véget vethetne, de ő tűrte. Hogy mit jelent a 12 légió angyal? Hát egy légió, egy római légió, az 6000 emberből áll, tehát 12 légió az 72000 ember. Most, hogyha odalapoz valaki a 2 királyok 19.35-höz, hogy milyen tüzereje van egy angyalnak, mondjuk a légiókhoz képest. Ott azt olvassuk, hogy egy éjszaka alatt egy angyal 185 ezer katonát ölt meg az ellenséges seregből. Ez egy darab angyal. Most ezt felszorozzuk 72 ezerrel. Nem maradt volna élő ember a Földön, hogyha az Úr Jézus azt akarta volna, hogy őt megvédjék. De ő tűrt. Miért tűrt? Hát értem, meg érted tűrt. Sokszor van az, hogy valamit nagyon nehezen viselünk el, és kérjük az Urat, hogy vegye el tőlünk. Emlékeztek, az Úr Jézus is volt így. Ugye Gecsemáné kertjében mit mondott, hogy atyám, ha csak egy mód van rá, hogy ez másképp legyen meg, akkor vedd el ezt a poharat tőlem. Igen. Azt mondta, hogy de eltűröm, amit el kell tűrni. És most értsétek jól, de Isten nem hallgatta meg a saját fia kérését, hanem arra kérte, hogy tűrjön. És miért nem hallgatta meg az ő kérését? Hogy meghallgathassa az enyémet, meg a tiédet. Azért. És ezért nekünk meg kell tanulni tűrni, mert sok dolog akkor következik be körülöttünk, Isten tervéből akkor valósul meg, amikor rá tudjuk bízni Istenre, és el tudjuk viselni, meg el tudjuk szenvedni. És abból aztán kijön valami. És azt mondja itt az ige, hogy nézz fel Jézusra, nem fogsz elfáradni. Nézz fel Jézusra, mert ő egy olyan gazdag fejedelem, aki a hitedet újból meg tudja gazdagítani, meg tudja erősíteni, mert van miből adnia. És nézz fel Jézusra, mert megtanulod, hogy türelmes légy, és ő föl fog emelni. Tehát három dolgot mond ezeknek a hívőknek, akik meg voltak kavarodva lelkükben, a Szentlélek itt az igében, ezzel szeretném befejezni. Az egyik, számolt fel az illúziókat, és fogadd el, hogy a keresztény élet itt a Földön az még nem a mennyország, és itt sok küzdelem és harc vár rád. A másik, tedd meg, amit csak te tudsz megtenni. Terheidet csak te tudod letenni, a bűneidet csak te tudod letenni, a pályán csak te tudsz futni, Isten segít ebben, de ezt neked kell megtenni. És fogadd el Jézustól, amit csak ő tud megtenni. Ő tudja hitedet megerősíteni és fölemelni, és ő tud erőt adni a béketűrésre is. Amen. Úgy legyen.